Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Varga Tóth Rita, tolmács és szakfordítóval Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Varga Tóth Rita, aki konferenciatolmács, szakfordító és nyelvtanár, és az érdekessége az életpályájának, hogy 18 éves korától évi egy-egy hónapot töltött Franciaországban, Lourdesban, mint ifjúsági önkéntes a Caritasnál. Szeretettel köszöntelek!
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, szervusz Enikő!
Kérlek, Rita, mesélj egy kicsit magadról, hogy milyen családból származol, honnan jöttél, milyen befolyásoló tényezők vezettek oda, ahogyan aztán az életed alakult?
Én már Budapesten születtem, de a szüleim egyébként a vidékről származnak, édesanyám Gyöngyösről, édesapám pedig Herendről, úgyhogy mondhatni, hogy városi és vidéki is vagyok egy személyben, tehát a nyarakat nagyon sokszor töltöttem a nagyszülőknél. Ez egy nagyon erős lenyomata az életemben mind a mai napig. És hát vallásos nevelést kaptam otthon, tehát mindig is jártunk templomba, ez soha nem volt egy kérdés, hogy akkor én most hiszek-e vagy nem, mert ez mindig jelen volt így az életemben. Első osztálytól jártam hittal a Bosnyák téri közösségbe, itt Pesten, Zuglóban, és ez a másik ilyen nagy lenyomat, ami így a mai napig végig kísér, mert egyébként a mai napig ott élek, és oda járunk templomba most már a saját családommal. Tulajdonképpen innen is keveredtem Lourdesba, de erre majd azért egy kicsit később visszatérek. Inkább ami még szerintem fontos lehet, hogy francia tagozatos gimnáziumba jártam. A nyelv az nagyon-nagyon erősen jelen volt. Most már így több tíz év távlatából visszanézve, úgy látom, hogy tulajdonképpen minden egyes kis puzzle darabkának megvan a helye, hogy én miért oda keveredtem ahova. Nagyon sokáig angolul tanultam az általánosban, és amikor kellett egy új nyelv, akkor ismerős ajánlotta a franciát. Tulajdonképpen itt teljesen a nulláról vetettem bele magamat. Nagyon megszerettem, és hát, hogy mondtad is a bevezetőbe, akkor 18 éves lettem, akkor kezdtem el így önkéntesnek járni Lourdesba. Oda egyébként úgy kerültem, hogy a plébániánkon akkor Balog Attila atya, aki most az esztergomi szemináriumnak a rektora, ő szervezett oda egy zarándokutat, és hát a barátaim mentek, úgyhogy én nagyon lelkesen mondtam otthon, hogy én is szeretnék, mert az biztosan milyen jó lesz, és akkor még egyébként nem is sejtettem, hogy mennyivel többet fogok ott kapni, mint amire így elsőre számítottam. Mi is ott voltunk elszállásolva ezen a Caritasos helyen. Nyilván ugye friss francia nyelvtanulóként, ugye ez egy hatalmas kulturális megmerítkezés is volt, hogy tényleg igazi franciákkal lehet beszélgetni, és ők kezdték el mondani, hogy de hát mi is úgy jövünk, hogy csak önkéntesen, és hogy milyen jó baráti kapcsolatok alakulnak. Nyilván lehet a nyelvet is gyakorolni, és hogy miért nem próbálom meg. Mégis ez volt az egyik első ilyen lökett, hogy akkor én oda-vissza kéreckedtem.
Ez volt az első franciaországi tapasztalatod?
Voltam már előtte turistaként, a gimnáziumon keresztül is, illetve anyukámmal is, ővele volt az első ilyen francia utam, de úgy az első olyan igazi, amikor tényleg úgy benne voltam az ottani életbe, és hogy nem csak az, hogy nézem a vidéket, hanem emberi interakció is volt benne, az igen, az ez volt az első.
A társaidra is ekkora hatást gyakorolt ez a lourdesi látogatás?
Szerintem rájuk más szempontból hatott. Tehát ugye plébániai berkeken keresztül mentünk. Én azt gondolom, hogy ő rájuk inkább a lelki vonal az jobban hatott. Nyilván én rám is. Csak ugye én meg voltam támogatva azzal, hogy egyébként én értettem is mindent szóról szóra. Ők pedig ugye csak tolmácsoláson keresztül, és azért nyilván ez egy másfajta tapasztalat, amikor az ember tényleg úgy direktben kapja azt az ingert.
Akkor egyedül vágtál neki utána, vagy hogy alakult ez az önkéntesség? Mert mondtad, hogy rábeszéltek, mondták, hogy hogyan működik.
Bizonyos szempontból egyedül vágtam neki, bár olyan lelkes voltam, hogy két osztálytársamat rögtön sikerült azért oda bevonni. Ők egyébként nem voltak templom közeli emberek, és ami nagyon érdekes, hogy amikor a 15 éves osztálytalálkozónk volt, akkor az egyikünk azt mondta, hogy ő még mindig nagyon sokat gondol arra az ott töltött időre, pedig tulajdonképpen azóta sem gyakorló úgy, de azért mégiscsak munkálkodik benne az, amit ő ott megtapasztalt ebben a, hát most mondanám, hogy kicsit ilyen földön túli érzésből, de hogy ez dolgozik mindenkiben, lehet, hogy nem feltétlenül tudja úgy megfogalmazni, hogy mi ez, de az érzés az ott marad.
A nyelven kívül te lelkileg mit kaptál ott?
Nagyon sokat kaptam, ez biztos. Én úgy mentem ki, hogy elég visszahúzódó ember voltam, úgy szerettem úgy belesimulni a dolgok folyásába, és tulajdonképpen ez volt az első olyan tapasztalat, ugye eleve egyedül voltam, tehát hogy szülői vagy felnőtt felügyelet nélkül ugye meg kellett állni a saját lábamon, de hogy úgy tudok csinálni, tudok kezdeményezni, van bennem potenciál, összeraktunk egy kis énekkart, én énekeltem a templom énekkartba, de ott például én voltam az, aki úgy egy kicsit kézbe vettem ezeket a dolgokat. Nyilván ez az önbizalmamat is nagyon erősítette, illetve hát a mai napig azért ebből tudok kamatoztatni, tehát ha bármi olyan nehéz helyzet van, amikor így megtorpanok, és azt gondolom, hogy majd úgy elsimul, meg majd úgy alakul, akkor arra gondolok, hogy de hát azért én tudom kézbe venni a dolgokat. Megvan bennem az erő, megvan hozzá a kegyelem is, hogyha kérem, és akkor menni fog.
Mesélnél egy kicsit, mint bent fentes erről az időszakról, hogy milyen feladataid voltak, miket kellett gyakorlatban csinálni?
Ugye ez a hely tulajdonképpen ez egy kívülről nézve szálláshely, így a nehéz helyzetben lévő embereknek, akik ugye Caritason keresztül érkeznek Lourdesba. Belülről nézve ennél sokkal több van benne, tehát eleve az étkezés az olyan, hogy mindenki együtt eszik. Ugyan az önkénteseknek van külön étterme, viszont minden délben van egy ilyen közös program így az étkezés után. És akkor az udvaron vannak úgynevezett animátorok, akik kitalálnak bizonyos tematikát, és akköré egy ilyen fél óra, háromnegyed órás program az felépül. Vagy kis cetlikre lehet gondolatokat kifejezni, vagy lehet énekelni, vagy sport tevékenységeken keresztül. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy az emberek valahogy megpróbáljanak kapcsolódni egymás. Még akkor is, hogyha nem érti a másik nyelvét. Ezt hihetetlen látni, hogy ott van mondjuk egy magyar, meg egy francia, meg mondjuk egy spanyol, és teljesen jól el vannak együtt egy valamilyen tevékenységben, játékban, anélkül, hogy tulajdonképpen egy szót is értenének, de mindenki mosolyog a másikra, megveregetik egymás vállát, hogyha sport van és nyernek, akkor megölelik egymást, hogy milyen jók voltunk. Dolgozik ott valami, ami igazából fölötte van annak, hogy esetleg nyelvileg nem értjük egymást. Később igazából, hogyha mondjuk mennek az emberek az utcán, akkor átintegetnek egyik oldalról a másikra, pedig hát nyilván úgy olyan személyes ismerettség nincsen, de valahogy ez mégis összeköti az embereket, hogy na igen, mi arról a szálláshelyről vagyunk. Tehát ugye ez sokkal több, mint egy szálloda. Ugye az is különleges benne, hogy önkéntesekkel működik, tehát körülbelül ilyen 100, nyáron akár ilyen 120-130 önkéntes is megfordul. Mindenkitől annyit várnak, amennyit tud adni az idejéből. Régen volt egy ilyen 3 hetes mondjuk úgy, hogy elvárás, de ahogy ugye alakul a világ, egyre inkább látszik, hogy azért ezt nem olyan könnyű meglépni mondjuk egy dolgozó embernek, hogy 3 hetet egybe kihúzzon, úgyhogy igazából amennyi időre tudnak menni, annyira mennek. Folyamatosan van szerencsére így önkéntes ellátottság, és hát azért vannak persze állandó dolgozók is, akik az egészet úgy összefogják, és valóban olyan barátságok születnek így az önkéntesek között is, hogy tehát, hogy nekem jöttek az esküvőmre is onnan, mert megmarad akkor is, hogyha több ezer kilométerre vagyunk egymástól, és vannak, akik hát hasonlóan, mint én, tényleg így évről évre visszajárnak. Ez először nekem nagyon furcsa volt, mikor először voltam, és akkor valaki mondta, hogy én már 12-szerre vagyok, és 12-szer, hogy lehet ide 12-szer eljönni, és miért, és aztán nyilván mire a végére jöttem, addigra már nem volt kérdés, hogy jövőre is ott leszek.
Hányszor voltál végül is?
Ez most nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy 14-szer voltam dolgozni, és ezen kívül még voltam 2-szer zarándokolni is, tehát akkor összesen eddig 16.
Amikor zarándokoltál, akkor mit csináltál, vagy miben volt más, mint az önkéntes munka?
Hát az első zarándoklat az nyilván az ugye nagy felfedezés volt, hogy akkor tulajdonképpen mi is ez a hely, miért létesült ez a központ, egyáltalán miért vagyunk itt. A második az egy családi zarándoklat volt, tehát ott így a párommal együtt néhány családtagot így elvittünk, egy kis busszal mentünk, és nem is csúcsidőben voltunk, hanem márciusban, ami ott viszonylag egy ilyen holt szezon. Ugye egy Lourdes jelenés az február 11, tehát ott február közepén van egy kisebb emelkedés így a forgalomban, és utána megint így mondjuk így május körülig, ugye már ilyen hónap, akkor egy kicsit úgy lecsendesedik, és egészen más érzés ott úgy lenni, hogy szinte csak én vagyok és Mária, és nincs az a nyüzsgés, a tömeg, pedig egyébként, ha az van, akkor is azért az emberek figyelnek egymásra, tehát így kívülről nézve úgy látszhat, hogy tényleg akkor ott, most nem azt mondom, hogy nagyon tapossák egymást az emberek, de hogy mindenki rohan, jön, megy, mennek a boltokba, amiből millió van, és akkor senki nincs tekintettel a másikra, de valahogy mégis ott magán a kegyhelyen, és ott a barlang környékén, mintha egy ilyen láthatatlan kerítés, vagy nem tudom, tényleg azt úgy körbevenni, és hogy ott annyira más az egésznek az atmoszférája. Úgyhogy az a márciusi út, az egy ilyen nagyon mély lelki út volt. Hogy igen, itt most lehet imádkozni, itt most tudunk befele figyelni, nem csak arra, hogy akkor tényleg a másiknak adjunk, hanem ott egy kicsit én voltam így a középpontban, ezt lehet így mondani.
Mit jelent számodra Máriának az alakja?
Nyilván egy nagyon erős anyakép, egy példa, amit ugye próbálnék követni, vagy kijelöl egy utat, amin úgy igyekszem menni, és egy nagyon nagy védelem. Tehát, hogy bármi történik, igazából itt van, és ugye ott Lódban a szobor egy ilyen sziklán van, amit az zarándokoknak szoktunk is mondani, hogy ugye benne van a Bibliában is, hogy az Úr az én kősziklám. És ugye ott van a kősziklában Mária, ott a két dolog, amire lehet támaszkodni, amikor baj van, vagy amikor öröm van, és csak meg akarjuk köszönni, hogy van mire felnézni, és van hova hálát adni, van kit kérni. És még a másik, hogy ami egyébként nyilván az angyali üdvözletnél is megjelenik, és tulajdonképpen ugye Bernadett, akinek megjelent, ott is megjelenik, hogy a maga egyszerűségében van az ember. Ahhoz, hogy valaki valami nagyot véghez vigyen, vagy emlékezzenek rá, mint hogy ő valaki nagy volt, ahhoz nem kell igazából úgy nagynak lenni. Tehát egy egyszerű, tiszta szív az sokszor elegendő ahhoz, hogy valami nagy dolog történjen.
Magyaroknak vittél ilyen idegenvezetést, vagy szerveztél valami programot?
Igen, vittem többször is. Egyébként volt egy csoport, akik többször is visszajöttek így egymás után 2-3 évben, és őket többször vittem, és az nagyon jó érzés, mert ezen a helyen, ahol dolgoztam, ott ugye mondtam, hogy nem egy szálloda, tehát így a közös programokban van egy olyan fejezet, hogy Bernadett nyomában. És ennek az a lényege, hogy végigjárjuk azokat a helyeket, ami valamilyen módon kapcsolódik Bernadettnek az életéhez. Ezt minden csoportnak fel szoktuk ajánlani, hogy ezen van lehetőségük részt venni, aztán persze mindenki eldönti, hogy akkor él vele, vagy nem. És az első évben, amikor ők jöttek, akkor még én is azért viszonylag új voltam, úgyhogy akkor még úgy kísértem őket, hogy én voltam a tolmácsuk, és a következő évben már magamban vittem őket. És az nagyon jó érzés volt, hogy most már nem csak az van, hogy akkor így valakinek a szavait átadom, hanem tényleg így a saját lelkületemmel tudom őket az úton vezetni, és egyébként nagyon hálásak is voltak, és következő évben volt, aki mondta is, hogy akkor ugye megint te viszel minket.
A meghatározó kapcsolataid, amik itt szövődtek, milyen szinten szövik át most az életedet, milyen szinten vannak jelen, mert mondtad, hogy esküvődökön is voltak látogatók. Mesélnél egy kicsit erről?
Nem azt mondom, hogy naponta beszélünk vagy írunk, mert annyira gyorsul a világ, és mindenkinek ezer fele van dolga, hogy azért ezt nehéz még a közeliekkel is megtenni, de úgy rendszeresen hallatunk magunkról, tehát ők is jelentkeznek, meg mi is sűrűn írunk, hogy mi történik velünk. Vannak köztük világi emberek is, illetve van köztük két atya. Hát magyarul úgy lehetne őket nevezni, hogy az Irgalmasság fiai, ez egy francia alapítású szerzetes rend. Van, aki csak szerzetes, és vannak ugye papok is. És közülük voltak ketten ezen a helyen. Tehát ez is igazából egy ilyen plusz, amit egy szállodához képest mondjuk meg tudok említeni, hogy van egy állandó szerzetes jelenlét. Voltak ebből a férfi szerzetes rendből ketten vagy hárman, attól függ, hogy éppen hogy jött ki a létszám, illetve a szeplőtelen fogantatás nővérei, ez is egy francia alapítású szerzetes rend, ők vannak ott hárman vagy négyen, és nyilván ők is így belesimulnak a helynek az életébe, de hogy ők ugye a lelki hátteret tudják biztosítani, tehát nyilván a papokkal lehet ugye lelki beszélgetést folytatni, gyóntatnak, meg hát a nővérek is ugye abszolút rendelkezésre állnak, és 2005-ben volt ennek a helynek az alapításának az 50 éves évfordulója, amire eljött a rendnek az egyik vezetője, és ő elmesélte nekem, hogy ő ismer magyarokat, úgy más vonalon keresztül, és szokott szervezni úgynevezett békeutakat, összeszed fiatalokat több országból, és olyan helyeket látogatnak meg, amik mondjuk nem a békéről híresek. Ő egyébként a francia-német határól származik, de volt az első ilyen útjuk, hogy azt a területet járták körbe. Ugye többek között ott van Verdun, ahol ugye 1916-ban az első világháborúnak az egyik legvéresebb csatája zajlott, és ő elvitte oda ezeket a fiatalokat, és azt mondta, hogy hát akkor itt gondolkozzunk a békéről. Azért ez egy elég nagy kontraszt, úgy gondolom. És nagyon kapacitált engem is, hogy hát menjek. Én megmondtam, hogy hát majd persze, majd átgondolom. Ott ki is maradt egyébként aztán egy év, amikor végül is nem voltam, de hát a jóisten azért úgy jól összeprogramozta a dolgokat, mert 2008-ban ennek a rendnek alapítási évfordulója volt, és ez a békaút, ez úgy kanyargott így Franciaországon keresztül, hogy aztán Lourdesban ért véget. Ott volt nekik egy nagy ünnepségük, és akkor tulajdonképpen már úgy egy kicsit becsatlakoztam ebbe a társaságba, ahol egyébként ott volt a mostani férjem is. Úgyhogy azért mondtam, hogy a puzzle darabkák így azért összeálltak, hogy tulajdonképpen miért is keveredtem valószínű oda. És ez az atya, illetve aki Lourdesban volt akkor az atya, amikor én jártam, ők ketten itt voltak az esküvőnkön, és ez a közös ismerős kötötte össze a kezünket a stólával.
Hát ez nem semmi. Mesélnél egy kicsit arról, hogy hogyan ismerkedtetek meg ennek a békeútnak a lecsengésében, keretében?
Igen, hát ugye itt Lourdesban volt tulajdonképpen az a pillanat, vagy pillanatok, amikor úgy elkezdtünk igazán beszélgetni. Egyébként egyszer találkoztunk egy ilyen villanásra, mert voltak itt nálam ezek az atyák Magyarországon még előtte, de akkor tényleg csak nagyon rövid időre, és ott kezdtünk tulajdonképpen Lourdesban úgy ismerkedni, beszélgetni, hogy kinek mi a fontos, hogy ki milyen családból jött, hogy mik a pilléreink, amik alapján úgy szeretnénk így haladni az életbe, és hát elég sok volt így az egyezőség. Tehát, hogy fontos a család, fontos a hit, hogy legyen gyerekeink, hogy ezt továbbadjuk nekik, illetve hát tényleg ez a békeút, ez mind a kettőnknek dolgozik, hogy amit látunk magunk körül, hogy merre megy a világ, körülöttünk háborúk rengeteg helyen, hogy az emberek hogy viszonyulnak egymáshoz, hogy egyáltalán csak a hétköznapokban, hogy beszélünk egymással, és hogy ennek azért van egy másik oldala is. Valamiért így reagálunk, és mi az a pont, ahol ezt meg tudjuk fordítani, ha mással nem, akkor azzal, hogy talán én nem így reagálok vissza, vagy eleve megpróbálok egy csendesebb hangon szólni, vagy megpróbálok az ő szemszögébe belehelyezkedni, és azt mondani, hogy igen, látom, hogy ő ilyen, de valószínű azért, mert neki is rossz valamiért. Ugye eleve Magyarországon a Trianon miatt nagyon sokszor hajlamosak vagyunk ugye ebbe belefeledkezni, hogy tőlünk mennyi mindent elvettek. És akkor úgy ott vagyunk Verdenben, ahol van egy óriási tömegsír, és így belegondolunk, hogy és tőlük? Tehát, hogy ne csak a saját sebeinket nyalogassuk, hanem ezt próbáljuk arra fordítani, hogy akkor a mostani helyzetünkben ne ezt folytassuk, hanem inkább próbáljunk egy ilyen pozitív pályára ráállni, és tenni azért, hogy esetleg ez később ne fordulhasson elő.
Nagyon fontos az, hogy emlékezzünk.
Igen. Igen, csak valahogy úgy emlékezzünk, hogy nem meneküljünk így az önsajnálatban, mert attól nem fogunk így előbbre menni, hanem próbáljuk tényleg így a másik szemszögéből is egy kicsit vizsgálni a dolgot, hogy akkor együtt hogyan tudnánk jobbat tenni. Ugye van egyébként erről egy film, Karácsony Verdenben, vagy valami ilyesmi, tehát hogy amikor ugye a francia és a német csapatok karácsonykor leteszik a fegyvert, és ugye ez annyira jól mutatja, hogy mindannyian emberek vagyunk, és tulajdonképpen mindenkiben ott van a jó, csak lehet, hogy valami olyannak próbálunk engedelmeskedni, vagy olyat követünk, ami valami miatt elvonja a figyelmünket arról, hogy de egyébként igen, mindannyian egymás embertársai vagyunk, és próbálunk kéne egymást támogatni ahelyett, hogy egymást lövöldözzük, akár ténylegesen, akár csak szavakkal, vagy bármilyen egyéb negatívummal.
Hát ezzel abszolút egyetértek. És a kapcsolatotokban akkor ez így egy ilyen elmélyülés volt, hogy együtt szereztetek ilyen lelki élményeket, illetve együtt erősítettétek meg egymást is abban, hogy mi a közös utatok?
Igen. Hát ugye ez az első, amikor ugye ismerkedni kezdtünk, az tényleg csak egy ilyen pár nap volt, és a következő évben úgy mentünk erre a békeútra, hogy ugye már együtt jártunk, az utánira pedig már házasokként mentünk, és az volt, ha jól emlékszem, 2014-ben, az ugye a háborúnak a 100 éves évfordulója volt, az volt egy olyan békeút, amikor ott Verden mellett nagyon régen volt egy ilyen kis Mária szentély egy forrással, amit tulajdonképpen így a háború óta teljesen elhanyagoltak, benőtt a gaz, senki nem foglalkozott vele, és mondták ott a helyiek, hogy ők ezt szeretnék úgy felélénkíteni, ezt a hagyományt, meg úgy egy kicsit rendbehozni, és mi egy olyan 15-en voltunk körülbelül, mi elkezdtük ennek a területnek így a kigyomlálását, de hogy tényleg szó szerint is, illetve hát ugye magunkban is egy kicsit úgy gyomlálgatni, hogy akkor tényleg mit jelent nekünk a béke, és mit kell magunkból kiszedni a rossz érzéseket, a tüskéket, hogy egy ilyen sima és tényleg így Mária és Isten felé menő út induljon el bennünk is. Férjembe is ez dolgozik, ugye Lourdes miatt is ott is van egy forrás, ez egy ilyen állandó jelkép nálunk, hogy igen, mindenkiben fakad egy ilyen tiszta forrás, mindenkiben ott van, csak lehet, hogy jó mélyre kell ásni, hogy ezt így megtaláljuk. És ha már megvan a tiszta víz, az tisztít és gyógyít bármit.
Olyan jó ezeket a szép gondolatokat hallani. Mesélnél egy kicsit arról, hogy mióta házasok vagytok, azóta hogy alakul az életetek?
12-ben volt az esküvőnk, és azóta 3 gyermekkel gyarapodtunk. Egy 8 éves, egy majdnem 6 éves és egy 1,5 éves lány-fiú-lány felállásban, és hát nyilván őket is próbáljuk azért ezen az úton terelgetni, hogy a másikra figyeljünk oda, hogy próbáljuk a jót nézni az életbe. A nagyobbak ugye most már hittanra is járnak, nyilván a kicsi, ő még nagyon kicsi. A vasárnapi mise az ugye egy alap, hogy ott vagyunk. Nyilván most még nem mindig értik, hogy miért kell, meg azért sokszor nehéz végigülni, mert hosszú, meg főleg ugye a kisfiú, ő kicsit ilyen izgágább, de azt gondolom, hogy inkább legyen izgága a misén, mint kevésbé izgága otthon a 4 fal között, és legyen ott, tehát hogy a Jóisten jelen van akkor is, hogyha szaladgál, és nyilván be fog menni majd az információ előbb-utóbb, de a habitusukban az már benne van, alakulgat, hogy akkor a vasárnap az ugye úgy működik, hogy akkor templomba megyünk, és az idei nagy kalandunk az lesz, hogy a nyáron most mi visszamegyünk így után Lourdesba, 10 év után, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő bennük ez így milyen nyomot fog hagyni, illetve hát, hogy nekünk milyen lesz így ennyi idő után, hogy változott-e.
Várod már azt, hogy mesélhess nekik is ezekről a történetekről, vagy esetleg már ismerik őket?
Van, amit már ismernek, illetve hát a Bernadett történetet is ismerik. Nyilván ez még nekik inkább a kíváncsiság oldaláról hat, hogy tényleg akkor van ilyen, hogy eleve valaki ugye megmarad és üvegkoporsóban fekszik, és hogy akkor látta Máriát, de akkor mi miért nem látjuk? Még azért ők úgy más szintről nézik ezt a dolgot, de azért úgy gondolom, hogy a 8 éves ő már ebből fog tudni táplálkozni. Azt tudják, hogy nekünk ez fontos. Egyébként mind a 3 Lourdes vízzel lettek megkeresztelve, ezt is tudják.
Varga Tóth Rita, konferencia tolmács és szakfordítóval Tóth Enikő beszélgetett.